Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérem, az igehirdetés alapigéjét, a 116. Zsoltár 8., 9. és 10. versét, mely így szól. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könyvhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen, elesett vagyok. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a húsvét természetéből fakadólag a kereszténység legnagyobb ünnepe. De azt mondani, hogy a húsvét üzenete, és az, amit bennünk kimunkál, amit a mi közösségeinkben kimunkál, természetes volna, az azt gondolom, hogy túlzás. Mert hogy egyáltalán nem természetes az, ami a húsvétban történik. Sőt, azt is lehetne mondani, hogy az Isten a húsvéti csodában pont, hogy a természettel megy szembe. És akkor most bele lehetne menni abba egy másik igehirdetésben, hogy mit tartunk mi természetesnek, és mit tart az Isten természetesnek. Most maradjunk abban, hogy emberi értékek mentén gondolkodván, vagy emberi nézőpontokból gondolkodván, a világ természetével szembe megy az, ami a húsvétban történik. Az Isten minden természetes logikát felülír, amikor a húsvéti csoda elkezdődik és kezdetét veszi, és elkezdi a hatalmát kiterjeszteni miránk. Mert hogy az emberi életnek van egy alapvető logikája, ez pedig az, hogy megszületünk, felnövünk, élünk, és a végén ott vár ránk az a történet, amit egyelőre még senkinek nem sikerült elkerülni, még pedig az, hogy meghalunk. És ez az, amit mi természetesnek veszünk, akkor is, hogyha ennek vannak szomorú részei, akkor is, hogyha ennek vannak terhes részei, akkor is, hogyha ez alapvetően jár gyászhelyzetekkel együtt, de ez az, ami a természetes. És ezt a tengelyt gyakorlatilag megtöri az Isten, amikor a Krisztus feltámad, sőt, nem kisebbet állít az új szövetség a Krisztus feltámadásával, hogy nem csak a Krisztus támad fel, és lesz az ő sírja üres, hanem mindenki fel fog támadni, aki elfogadja a Krisztus megváltását. Ez szembe megy ezzel a születés élet halál tengellyel. És azt gondolom, hogy éppen ezért nagyon nehéz is vele mit kezdeni. Nagyon nehéz a hétköznapokba ezt az új csodát beilleszteni. És hogy mennyire nincs erre igény, vagy mennyire nehéz ezzel kapcsolatban bármit is mondani, az azt gondolom, hogy leszűrhető abból, hogy a hétköznapokban mennyit találkozunk mondjuk ezzel a kérdéssel, vagy hogy milyen visszacsatolások vannak a Krisztus feltámadásával kapcsolatban. Én nem akarok kiábrándítani senkit, főleg, hogy lelkészként ez a feladatom, hogy evangéliumot hirdessek, de az az igazság, hogy nagyon régóta gondolom azt az egyház történelemben elmélyedvén, hogy a keresztény Európa, amit még nekem is tanítottak annak idején középiskolában, hogy van, az azt gondolom, hogy sosem volt. Beszélhetünk inkább európai keresztényekről, és azt elfogadom, mert európai keresztények voltak, vannak és lesznek, de keresztény Európa nincs. És erre van egy nagyon rövid indokom. Nagy Károly volt az, aki kimondta a frank birodalom élén, hogy az ő országa keresztény lesz, és hozzátette a kijelentéshez, hogy aki nem, az karóba húzza. Ez viszonylag távol áll a krisztusi missziói parancstól. De ha már itt tartunk, akkor Koppány négybevágása sem volt feltétlenül keresztény döntés, inkább volt politikai. És hogyha ezt nézzük, akkor nagyon jól látszik az, hogy van a világunknak egy természetszerűsége, amiben mi beleszocializálódunk, amiben mi felnővünk, amiben mi elkezdünk megtanulni, gondolkodni, összefüggéseket nézni és látni, és ezzel vakon szembe megy az Isten, amikor azt mondja, hogy van feltámadás a Krisztusban. Azt állítja a Biblia, és ezt hisszük mi keresztények, hogy az Isten a teremtésnél a semmiből létrehozta a világot. Ez a világ aztán a bűnök miatt elfordult az Istentől, És aztán a Krisztusban pedig az történik, hogy a bűnök miatt az Istentől elforduló világ zárójel, vagyis ami a semmi felé zakatol vissza, mert nem kell neki az Istennel való közösség, abban a világban az Isten emberré lesz, hogy a bűnök hatalmát letörve előhozza azt a természetet, amit ő alapvetően teremtésnél nekünk szánt. A vele való közösségnek a csodáját. A vele való közösségnek az életét. Vagyis szeretni a világot visszaalakítani azzá, amivé ő szánta. Igazzá és büntelenné. És ehhez hajlandó meghozni a legnagyobb áldozatot, ez az áldozat pedig az, hogy ő helyettünk saját magát adja a kereszten, és feltámad. És ez a történet, kedves testvérek, hogyha így végignézzük, akkor ez nagyon nem természetes. A világnak a jelenleg ismert természetes állapotából kiindulva. És akkor itt jön a 116. Zsoltár bele a mi húsvéti ünnepünkbe, mert hogy vannak nagyon kedves, finom, elbújtatott, cizellált üzenetei ennek a Zsoltárnak. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Ha onnan olvasom ezt a Zsoltárt, hogy a zsidóság hitvilágából indulok ki, akkor azt kell mondanom, hogy a zsidók már hittek abban, hogy az Isten a halálnál is hatalmasabb. Igazuk volt, csak ők még nem jutottak el éppen a feltámadás csodájáig. Ha viszont Krisztus felől olvasom ezt a Zsoltárt, már pedig miért ne olvasnám Krisztus felől, hiszen az Ószövetségből minden Krisztusra mutat, akkor azt látom, hogy itt jelenik meg a Krisztus, mint a feltámadás első zsengéje, és gyakorlatilag ezzel azt állítja a Zsoltár és nyomában a Biblia, hogy az Isten okkal direkt belehal ebbe a világba, hogy aztán nekünk a semmiből új életet adjon. Új és mindennél fontosabb életet. És tegnap már szólni kellett arról, hogy a tegnapi 118. Zsoltár kapcsán, hogy az Isten életfogalma, vagy hát a biológia életfogalma, meg a Biblia életfogalma az nem teljesen azonos. A Biblia életfogalma magába zárja a biológiát, de képes azon túlnézni, és sokkal szélesen merítésben gondolkodni. Ez akkor is így van, hogyha az én legkedvencebb tudományom a biológia, és elfogult vagyok az irányába. A Biblia sokkal mélyebben gondolkozik az életről, mint ahogy azt mi sokszor leegyszerűsítjük. De van még itt egy-két érdekesség ebben a Zsoltárban, és hogyha szabad, akkor a mélyére is eveznék. Azt állítja a Zsoltár, hogy az Úr színe előtt járhatok az élők földjén, mármint, hogy abban a feltámadott életben, amit én az Istentől kapok a húsvéti csodában. És az Úr színe előtt járás sok szempontból problémás. Azért problémás, mert hogyha végigolvasom az Ószövetséget, akkor azt fogom látni, hogy senki, de senki nem tudott az Isten színe előtt megmaradni. Mózes sem. Pedig a legkarakteresebb tanítója, sőt a törvény átvevője Mózes az Ószövetségben, és ő sem tudott az Isten színe előtt megmaradni a bűnei miatt. Az Isten hasadékba állította, meg eltakarta az arcát, és nem engedte meg neki, hogy színről színre lássa, félreértés ne essék, nem azért, mert az Isten félti és saját magát is annyira titkolózni szeretne, hanem azért, mert a bűnös ember a bűnei miatt képtelen elviselni az Istennek az igazságát és a tisztaságát. És amikor ezek után egyébként Mózes lemegy a hegyről, és beszél az emberekkel, és csak egy picit a töredéke az Isten dicsőségének átragad Mózesre, akkor már az a pici töredék is annyira bántja Izraelt, hogy nem képesek Mózesre ránézni. Úgy kell Mózesnek folyamatosan a törvényt hirdetni, és az Istennek az igéjét átadni onnantól kezdve, hogy el van takarva az arca, mert nem bírnak ránézni a zsidók a bűneik miatt. Nem találunk az Ószövetségben senki olyat, aki az Istennel való találkozást túlélné. És ez a Krisztusban megváltozik. Az Úr színe előtt járhatok. Mert hogy amikor az Isten megtöri a születés, élet, halál tengelyét a feltámadással, akkor a bűnnek azt a tengelyét is megtöri, ami engem tőle elválaszt, vagyis képtelenné tesz arra, hogy én elviseljem az ő közelségét. Az Isten ezt az egészet megváltoztatja, átformálja, adja a saját áldozatát, adja a saját igazságát az én bűneimért cserébe azért, hogy ne kelljen tőle távol lennem, és ne kínozzon engem az ő tisztasága és igazsága, az ő jelenléte. Sőt, abba szeretne engem beemelni, szeretne bennünket beemelni, hogy közösségünk legyen vele. És aztán azt is érdemes megnézni, hogy mit jelent a Zsoltárban az élők földje. Mert hogy mondtam, hogy különbség van a Biblia élet és a biológiai élet felfogása között. És attól is óvnék egyébként, hogy ezt az élők földjét egy ilyen a felhőkre montírozott mennyországként kezdjük el lesatírozni saját magunkba, vagy kiszínezni, mert ez nem egy rózsaszín ideológia, amit megjelenik a Zsoltárban. A következő történik, amikor az Isten megtöri a születés élet halál tengelyét, és azt mondja, hogy itt van az én életem áldozatként azért, hogy neked életed legyen én bennem, akkor valójában az Istennel való közösségünkből egy új élet születik, és egy új élet fakad. És a bibliaórákon is sokszor beszéltünk már erről, hogy van egy óriási félreértése egyébként a köztudatban a Bibliának, mégpedig az, hogy ha én megfelelően élek keresztényként, akkor majd a halálom után egyszer majd jön a feltámadás, meg az örök élet, meg a mennyország. De nem. Az örök élet, az kedves testvérek, itt kezdődik el. Az a biológiával kezdődik. Ez a fogantatással kezdődik, a születéssel kezdődik, azzal, hogy megszületünk és elkezdünk ebben a világban ténykedni. És ez az a világ, ami nem természetesen kanyarodik rá az Isten üzenetére, de itt van lehetőségünk az Isten üzenetét megfogni, megérteni a magunkénak, érezni és elfogadni. És akkor elkezdődött az örök élet. Az élők földje az Istennel való közösségnek a szimbóluma. Az élők földje az Istennel való közösségnek a fogalma. Ha én ebben a közösségben megvagyok, már itt, a fizikai valóságban, ebben az életben, akkor járhatok az élők földjén, akkor van örök élet. Ha én nemet mondok az Isten megszólítására, és nem fogja az Isten rám rúgni az ajtót, hogy ne tegyem, akkor valójában az történik, hogy én saját magamat juttatom ítéletre, vagyis a világ természetét választom az Isten természete helyett. A bűnös természetet választom a bűntelen természet helyett. Hagyom azt, hogy a világgal együtt én is a semmi felé zakatoljak. De ha elfogadom az Isten meghívását, akkor nem a semmibe tartok, hanem a mindenbe. És akkor van még egy nagyon izgalmas része ennek a Zsoltárnak, mert hogy picit meg kell nézni ezt a járhatok igét. Ami a magyar fordításban gyönyörűen visszaadja a mondatnak egy részét, és a magyar fordítás miatt viszont el is vesz a mondatból egy-két nagyon izgalmas gondolatot. Mert hogy egyrészt látszik már a feltételes módból, hogy itt nem arról van szó, hogy saját magamat beküzdöm valahogy az Isten közösségébe, hanem hogy ide gyakorlatilag az Isten emel engem be. Az Isten adja meg a lehetőséget arra, hogy én ott járjak, és nem a saját erőmből érek el én az Úr színe elé, vagy az élők földjére. Másrészt viszont nem látszik a fordításból az, hogy az ige, ami itt szerepel, az egyrészt jelenti a jövő időt is kijelentő módban, járni fogok, ami arra utal, hogy ha én az Istennel közösségben vagyok, ha az Isten akaratát elfogadom, ha az Isten szerint vagyok helyemen a világban, akkor nem jutalomként kapom a mennyországot, kedves testvérek, hanem az egy logikus következmény. Az Isten természete szerint való logikus következmény. Mert hogy aki elfogadja az Istent, az Istennel van. Pont. És az Isten erre garanciát vállal. Ott ha valaki hisz ki Krisztusban, ha meghal is él. És ezt nyugodtan mondhatjuk, és nyugodtan kiálthatjuk. Mert hogy ez a lényeg. Hogy az Isten, aki a halálnál is hatalmasabb, az Isten, aki a bűnös természetnél is hatalmasabb, az nem fogja kiengedni azokat a lelkeket a kezéből, akik már megtértek hozzá. És logikus, hogyha én elfogadtam az Isten szeretetét, akkor abból én nem fogok kizuhanni. Az Isten tenyerénél nem lehet mélyebbre zuhanni, tartja egy régi mondás. Tehát a nyárni fogok. Az Istennel való közösségem logikus következményeként. Másrészt, lehet fordítani ezt az igét úgy is, hogy képes leszek ott járni. És ez megint izgalmas megnézni, mert hogy megint arról beszél az ige közvetve, elrejtve a nyelvtannak a szintjére, hogy nem én vagyok magamtól képes arra, hogy az Istenhez eljussak, hanem az Isten tesz képessé engem arra, hogy az ő igazságát befogadjam. Az Isten juttat engem hitre, az Isten szólít meg, az Isten hív el a követésére. Kárbárt egyszer azt merte állítani, nagyon merészen, hogy a kereszténység és a zsidóság az nem minősíthető vallásnak. És azért nem minősíthető a kereszténység és a zsidóság vallásnak, mert a legtöbb vallás, és nem, az összes vallás arról szól, hogy az ember keresi a transzcendenciát, tehát azt, ami a fizikailag tapasztalható világon túl van. A zsidóság és a kereszténység a Bibliában viszont azt a merész állítást teszi, hogy az Isten keres bennünket. Személyesen. És szólít bennünket. Nem nekem kell a transzcendenciába eljutnom, az Isten személyesen jön hozzám közel. És képessé tesz arra, hogy elfogadjam az ő igazságát, képessé tesz arra, hogy elfogadjam azt a vékony ösvényt, amin nekem járnom kell. A húsvét üzenete, kedves testvérek, valójában ezt a csodát kezdi el belekiabálni az emberi élet hétköznapi valóságába. Hogy nem hagy magunkra az Isten. Hogy nem nekünk kell őt megtalálnunk, hanem azt kell elfogadnunk, hogy ő ránk szeretne találni. Mi vagyunk az az egy bárány, akiért odhagyja a 99-et. És személyesen mindig mi vagyunk az az egy bárány. Jön utánunk, kajtat, kopogtat, zörget, és közben egyébként, ha mi kopogtatunk az ő ajtaján, akkor ő azt nagyon szívesen megnyitja, de először nekünk kell kinyitni a szívünk ajtaját, hogy észrevegyük, hogy ő keres bennünket, hogy ő szólít bennünket. A húsvét üzenete nem természetes. Azért nem természetes, mert az a világ, amit mi ismerünk, amiből mi kiindulunk, az alapvetően a bűnök logikája alapján szerveződik. Viszont az Isten a húsvétban egy új természetet ad. Egy olyan természetet, amiben természetes lesz a térdhajtás, amiben természetes lesz az irgalom, amiben természetes lesz a kegyelem, amiben természetes lesz az, hogy az Istennek a szeretete annyira mély, hogy nem azt mérlegeli, hogy most akkor megérdemeljük, vagy nem érdemeljük meg az ő irgalmát és kegyelmét, hanem adja saját jogon, saját magából, őszintén, kegyelemből. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy a világ ezerféleképpen próbál elfordulni tőled, de a végső döntést te hozod meg. És ebben a végső döntésben teljesen mindegy, hogy az emberi természet fogalom éppen hol tart, mit gondol, merre próbál elkanyarodni, mi az, ami szerinte logikus. Mert a lényeg abban áll, hogy te nem akarsz távol lenni a gyermekeidtől, és úgy szereted a világot, hogy egyszülött fiadat adod érte, hogy nekünk az ő keresztje által természetes közösségünk legyen veled. Amen.